Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Kellemes péntek délutánt kívánok mindenkinek, én Bánki Viktória vagyok, és ez itt a Górangi, azaz a Védikus Kultúra női magazinja, és itt köszöntetem a stúdióba Maharánit, nem először Hare Krishna.
Hare Krishna.
Vele fogunk ma beszélgetni, nem is akármiről, hanem Isten születésnapjáról. Lehet ezt így mondani ilyen egyszerűen?
Igen, lehet.
Van egy ünnep, ennyit tudok, úgy hívják, hogy Jammasztami, most van. És tulajdonképpen azt mondjátok, hogy ez Isten születésnapja, vagy azt ünneplitek, vagy hogy van ez?
Igen, ez egy kicsit meglepő fordulat lehet azoknak, akik azt gondolják, hogy igazából Isten egy személytelen energia.
Meg vagy, hogy nem született meg.
Meg hogy nem született meg az anyagi világban, hanem csak valahol van, valami messzi távolságban. De a mi hitünk szerint Isten megszületett az anyagi világban, bár van személytelen formája is, sőt, annak ellenére, hogy megszületett az anyagi világban, annak ellenére állandóan, folyamatosan, transzcendentális hajlékán a lelki világban tartózkodik.
És úgyhogy legyen, de rengeteg név alatt. Tehát ha valaki így hallott már indiai filozófiáról, akkor az egyik az, ami szembe ötlik neki így laikusként, hogy irgalmatlan mennyiségű félisten van, legalábbis úgy tűnik, mint a számtalan lenne, és amikor valamire azt mondják, hogy na ő legfelsőbb személy, ugye Isten, akkor még neki is van ezer neve.
Igen,
most
igen.
Ez melyikhez köthető, vagy ez hogy kell érteni?
Hát talán kezdjük ott, hogy Istent nem lehet bekorlátozni semmilyen módon sem. Tehát egyébként nem lenne Isten, hiszen az minden hit szerint Isten határtalan, ő a legnagyobb, nem lehet. Tehát egyszerűen mindent megtehet, amit csak akar. Hát miért ne születhetne meg az anyagi világban, hogyha ő úgy akarja? Márpedig úgy akarja, ami vallásunk szerint, hogy megszülessen az anyagi világban, és akkor megszületik, nem is egyszer születik meg, hanem folyamatosan különböző korokban, különböző időszakokban, más és más formában születik meg. És ezért más nevei vannak. Ha egy megszületik ebben a formában, akkor ez a neve, abban a formában az a neve, sőt, még amikor megszületik egy formában, azon belül is nagyon-nagyon sok neve lehet, hiszen például amikor egy anyuka több néven becézi a gyerekét, akkor egy gyereknek is több neve lehet, és akkor ugye Istent úgy szokták becézni, hogy amikor különböző kedveléseket vagy kedvenc dolgait csinálja, akkor az alapján elnevezik, vagy a védikus kultúrában és az indiai kultúrában még most is szokás, ami ugye sok más népnél is jellemző, hogy akkor az apja után nevezik el, annak is van, apja után is van neve, sőt az anyja után is van neve, sőt rokonai után is lehet neve, sőt a testi tulajdonságai alapján is lehet neve. Tehát úgy, ahogy Isten határtalan, határtalanul sok formában megjelenhet, és ezért határtalanul sok neve lehet.
Mondjuk ennek van egy előnye, hogy aki érti ezt a kultúrát, vagy tanult meg belőle, akkor nagyjából azt is tudja, hogyha melyik nevén nevezik, akkor vajon miről szól a történet.
Pontosan ez így van.
És most Jammasztami miről szól, vagy mi az, amiről megemlékeznek ilyenkor a krisnások?
Jammasztamin, mert szanszkritól így kell helyesen kiejteni, hogy Jamma, születés, ástami, ünneplése. Tehát ez azt jelenti, hogy ilyenkor Krishna születésnapját ünnepeljük. Krishnát az indiai kultúrában ugye a legnépszerűbb isten. És őt azt szokták mondani, hogy ő egy pásztoristen, legalábbis az indológusok szerint egy pásztoristen, vagy csak egy félisten, az abszolút személytelen megnyilvánulásnak, aki ugye a főisten, annak az egyik inkarnációja, vagy ennek egynek egy változata, de mi nem így gondoljuk. És a vajsnaváknak, főleg a Gaudiya vajsnaváknak, a bengáli vajsnaváknak, akik mi krisnások vagyunk, mi úgy gondoljuk, hogy Krishna, az istenség legfelsőbb személyisége, az eredeti, a leges-leges-leg eredetibb Isten maga, és minden más formája és minden más kiterjedése ő utána következik. Tehát minden Isten minden formájának Krishna a forrása. Tehát ő a végső eredeti abszolút igazság.
És mit kell róla tudnunk, akkor mikor született meg, vagy mikor volt ez a kedvtelés?
Krishna itt a Földön legutoljára eredeti alakjában, úgy, ahogy ő legeredetibb formájában a lelki világban létezik, 5000 évvel ezelőtt, pontosan 5000, azt hiszem pontosan 5012 évvel ezelőtt született meg Indiában, India északi részén, Delhitől, úgy, a mostani új Delhitől, mint egy olyan 80 kilométerre. És ezt a napot ünnepeljük, és ugye Indiában a holdnaptárt használják, a védikus kultúrában a holdnaptárt használják, és ezért ugye nem egy bizonyos fix napra esik a születésnapja, hanem a holdnak egy bizonyos fázisa alapján kiszámolt napon, ami most holnap lesz, azaz augusztus 10-én.
És akkor hogy kell elképzelni egy ilyen ünnepet? Mi történik, amikor ti ünnepeltek egy ilyen születésnapot?
Ó, hát Krisnának bármilyen inkarnációjának a születésnapját megünnepelni, főleg ugye az eredeti formájának a születésnapját megünnepelni, ami a messze a legfontosabb ünnepünk. Ez óriási vigalommal jár, ami nem azt jelenti, hogy a hívők saját maguknak rendeznek egy ünnepet, ahol ők vigadnak, hanem rendeznek egy olyan ünnepet, ahol minden az Istenség legfelsőbb személyisége Krisna kedvéért történik. De persze, hogyha Isten örül valaminek, akkor mi is örülünk, hiszen nincsen más módja valójában annak, hogy örüljünk, csak úgy, hogyha elégedetté tesszük Istent.
Azt azért tudjuk már, hogy krisnásoknak nagyon finom vegetáriánus ételeik vannak, és akkor ilyenkor ilyen eszemiszom, dénom, dánomként kell elképzelni?
Ez egy érdekes dolog, mert igazából a legnagyobb ünnepeinken mi böjtölünk. És gyammástamin is böjtölünk, ami azt jelenti, hogy éjfélig, legalábbis addig, amíg Krisna meg nem születik ténylegesen, hiszen ő ténylegesen valójában éjfélkor született, éjfélig böjtölünk, és akkor éjfélkor az éjszaka legközepén állunk neki hatalmas nagy lakomának, és akkor van eszemiszom, dínom, dánom, de persze Isten egész nap eszik. Tehát Istennek egész nap főzünk, és ajánlunk neki ételt, murti formájában, Isten szobor formájában, és ezt az ünnepet mi Krisna völgyben üljük meg. Krisna völgyben, Somogyvámoson, amit ugye azt hiszem mindenki ismer Magyarországon, legalábbis a legtöbb hallgatónk biztos vagyok benne, hogy ismeri. És ott van Krisnának egy murti formája, az úgynevezett Shyama Sundar formája, ami a legszebb formája Krisnának, és őt ünnepeljük, az Isten szobrot, nagyon Isten szobrokat, mert ugye női társával együtt áll az oltáron, az Isten szobrokat nagyon-nagyon szépen feldíszítjük, rengeteg virággal, mindig új ruhát kapnak ilyenkor, és akkor egész nap etetjük őket, különböző nagyszerű fogásokkal, és aztán nem csak etetjük, hanem énekelünk nekik, egész nap táncolunk nekik, egész nap, akkor hintáztatjuk őket, csónakáztatjuk őket, kivisszük a tavukra, és akkor csónakáztatjuk őket.
Az elég jó hang.
Igen, este még tűzijátékot is kapnak, azt is megnézhetik. Tehát rengeteg változatos programot tartunk, csak azért, hogy ők örüljenek. De persze ezek mind olyan programok, hogyha mi részt veszünk rajta, akkor mi is garantáltan nagyon-nagyon fogjuk élvezni, és nagyon boldogok leszünk.
Mennyire nyitott egy ilyen ünnep? Tehát az, akinek semmi köze nincs a Krisna tudathoz, csak most mégis hallott róla, hogy egy ilyen egész napos táncos mulatságra lehet jönni meditálni, azokat így lehet ilyenkor hívni, jöhetnek a farmra.
Igazából azt tudni kell, hogy a krisnásoknak minden programja és minden ünnepe nyitott. Tehát nekünk nincsen semmi olyan programunk, ami zárt lenne. Tehát valójában a reggeli, rendszeres reggeli programjainkra is lehet jönni, ami 4:30-kor kezdődik általában minden templomunkban, arra is bárki jöhet. A fesztiváljainkra, nagy ünnepeinkre szintén bárki jöhet. Úgyhogy én csak azt tudom mondani, hogy nincs korlátozás.
Ez
bárki bármikor jöhet.
Ember számára, aki még nem találkozott mélyebben ezzel a kultúráról, ez egy, mit gondolsz, egy vonzó program? Tehát, hogy ez egy olyan buli, amire tényleg érdemes elmenni, itt ilyenkor látják az emberek, hogy mulatnak a krisnászok, vagy nem tudom, hogy kérdezem.
Igen, szoktak is jönni, hiszen Krisna völgyben, ahol ünnepeljük ezt, folyamatosan jönnek az emberek, folyamatosan jönnek a turisták, és ilyenkor is nyitva vagyunk. És akkor jönnek, bár a templom szobába általában nem férnek be, de fel tudnak menni a karzatra, és onnan látják, hogy táncolunk éppen, vagy énekelünk, és ha akarnak, akkor befurakodnak, és ők is részt tudnak venni. Tehát van egy érdekes történet, hogy tavaly előtt, nem is emlékszem már, jött velünk egy fiú, aki soha előtte nem találkozott baktákkal, és ráadásul azt hiszem egy brazil fiú volt, aki Írországban tanult. És akkor valahogy Magyarországra keveredett, valahogy megismerkedett az egyik barátommal, és eljött Krisnavölgybe. Életében először volt, és annyira megtetszett neki, hogy egyből beárt táncolni, azonnal elkezdett dzsapázni, azonnal elkezdte gyakorolni a Krisna tudatot. Tehát, hogy ilyen, tehát ilyen hatással van ez, hogy valaki csak ha egyszerűen egy kicsit nyitott és érdeklődő, akkor ez számára teljesen természetes tud lenni.
Hát igen, hogyha én megoszthatom a saját véleményemet nekem, az nagyon vonzó a ti ünnepeitekben, hogy azt látom, amikor körbenézek, hogy az emberek tényleg felszabadultak. Tehát nem ez a mű megjátszom, hogy de vidám vagyok, hanem csak rá kell nézni az emberek tekintetére, és azért azt gondolom, hogy egy jobb ember ismerő azért az így látja, hogy mi az, amikor megpróbálok tartozni egy közösséghez, meg amikor tényleg egy vidám felszabadult ünnepen egy közösséget látok.
Igen, meg azt is figyelembe kell venni, hogy aki már eljut Krisna völgybe, az már azért meg van szűrve, úgymond idézőjelben meg van szűrve, hiszen nem akárki jut el Krisna völgyben, mert ahhoz már egy motiváció kell, már ahhoz kell egy kíváncsiság, egy érdeklődés a Krisna tudat vagy Krisna völgy iránt, vagy hát még ha nem is tudja valaki, hogy miről van szó pontosan, de mégiscsak kell egy vágy ahhoz, hogy ő eljöjjön oda. És az már megszűri az embereket, mert aki már oda eljut, az már az esetek 99%-ában pozitív.
Hát igen, de mondjuk mostanában, aki látta ezt a gyönyörű farmot, az meg pláne érti, mert amit ott most több mint 10 év alatt létrehozott a közösség, azért az egy gyönyörű történet.
És igen, jövőre lesz.
És egy hatalmas területen, tehát hogyha valaki szeretne egy napot átsétálni, csak a fák között, a tóparton, nem is tudom, tényleg Somogy megye egyik legszebb részén.
Ez így van, és jövőre lesz 20 éves Krisna völgy.
Ó, hát akkor arról is tartunk majd egy műsor.
Az biztos.
Te arról vagy híres a közösségben, én úgy hallottam, hogy rengeteg ilyen védikus történetet tudsz, és Krisna életéről és ketteléseiről számos történeted van. Megosztanál velünk egy kedvencet?
Igen, mivel ugye a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolán tanítok, ezért ott eléggé sokat hivatalból, hogy sok történetet kell ismernem. Hát talán, ami a legtanulságosabb lenne most, és talán nagyon komplex is, ma beszéljünk a születéséről Krisnának, a születésének a körülményeiről, hogy miért jött el egyáltalán itt az anyagi világba, miért jött el a Földre, és akkor hogyan történt az ő születése.
Ez tökéletesen témába vág szerintem.
Tudni kell, hogy a védikus kultúrában, az indiai kultúrában, amikor azt mondom, hogy védikus, akkor gyakorlatilag az indiai kultúráról beszélek, az ősi indiai kultúráról beszélek, ami a védák. Védákon India szent, ősi szent könyveire épül, arra a védák filozófiájára és a védák által közvetített kultúrára. Tehát a védikus történetek szerint, a puránák szerint, ugye földanya, akit búmiként egy tehén formájában személyesít meg a védikus kultúra, mert ugye tudni kell, hogy minden egy személy, tehát minden létező, minden bolygó, minden élő, minden folyó, minden, szóval minden, ami létezik és él, az egy személy. És az a védikus kultúrában egy tudott dolog, hogy ezek a személyek, ezek léteznek. Tehát például a folyónak van egy uralkodó személyisége, akik általában hölgyek, ugye Gangá Dévi, akkor Yamuná Dévi, ezek a fő folyók Indiában, fő szent folyók Indiában, ők hölgyek. És akkor Bhumi, a föld istensége, félistene, félisten nője, ő is hölgy, és hát úgy esett 5000 évvel ezelőtt, hogy az akkor már eléggé nehéz kor volt, hiszen nagyon sok volt a földön az erőszakos király, akiket úgy hívunk a védikus kultúrában, mondjuk ksatriák, akik veszélyeztették folyamatosan a békét, és mindig háborút szítottak. És hogyha ilyen erőszakos népesség van nagy számban jelen a földön, akkor Bhuminak ez nagyon nagy terhet jelent, és fáj neki. És akkor ő azt gondolta, hogy elmegy az Úr Brahmához. Az Úr Brahmá, biztos hallottak már róla a kedves hallgatók, ő az a félisten, aki az élőlényeket megteremti. Akit mondjuk a keresztény kultúrkörben talál magának az Atya Úristennek tekinthetnénk. Tehát elment az Úr Brahmához, és megkérte, hogy hát, kedves uram, valamit kellene tenni, mert már itt nagyon nehezen bírom ezt a szörnyű terhet, ezt a szörnyű erőszakos terhet, amit ezek a bűnös királyok, démonikus királyok okoznak nekem. És akkor Brahmá mondta, jó, oké, legyen, de én nem tudok neked segíteni, de az Úr Visnu, aki az Istenség legfelsőbb személyisége, ő tud neked segíteni, akkor menjünk el az Úr Visnuhoz együtt, a többi félistennel együtt, többi uralkodó félistennel együtt, és akkor kérjük meg őt, hogy valamit tegyen. És így is telt, így is lett, elmentek a Tejóceán partjára, ahol az Úr Mahávisnu formájában tartózkodott, éppen pihent, és akkor ugye Brahmá arról híres, hogy ő tud kommunikálni az Úr Visnuval. És akkor Brahmá előadta Búminak a kérését, és az Úr Visnu azt mondta, hogy oké, rendben, akkor nem sokára meg fogok jelenni eredeti formámban, Krisnaként, mert ugye Visnu Krisnának egy kiterjedése, akkor meg fogok jelenni, de akkor ti is jöttök velem, mint a családtagjaim, és akkor ne aggódjatok majd minden gonosz démont helyre teszek. Ugye a Bhagavad Gita is írja, hogy az Úr megjelenésének mindig három oka van, ezt maga Krisna mondja el a Bhagavad Gita-ban Arjunának, hogy a megjelenésemnek három oka van. Az, hogy megbüntessem a bűnösöket, az, hogy megjutalmazzam a baktáimat, a híveimet, és hogy visszaállítsam a vallás elveit. És akkor mondta Krisna, jó, akkor jövök, mondta Visnu, Krisna mondta, hogy akkor Krisnaként eljövök, eredeti formámban eljövök. És akkor ez is történt, hogy megjelent ezen a bizonyos éjszakán, ezen a Jamastami éjszakán. De hát ez sem volt olyan egyszerű, ahogy ő megjelent és megszületett, mert hogy ennek is voltak mindenféle érdekes kontextusa, hiszen az ő apukája és anyukája, azok nem közönséges élőlények, hanem az ő örök apukája és anyukája, mert Krisnának a lelkivilágban örök lelkitársai vannak, akik mindig minden egyes formájában és kedvtelésében körülveszik. És akkor ugye az ő apukája és anyukája, örök apukája és anyukája jöttek előbb, és akkor úgy volt, hogy az apukájának, nem is, hogy az apukájának, hanem az anyukájának, akit úgy hívtak, hogy Devaki, volt egy nagyon-nagyon-nagyon démonikus bátyja, akit úgy hívtak, hogy Kamsa, és éppen ő uralkodott. Ez a Kamsa egyetlen egy jó tulajdonsága volt az, hogy szerette a húgát, a Devakit. És amikor Devaki esküvője volt éppen, Krisna apukájával, akit úgy hívtak, hogy Vasudev, éppen Kamsa ugye hajtotta az esküvői szekeret, vagy esküvői, hogy mondják, hintót, és akkor egyszer csak megszólalt egy hang az égből. Most tudni kell, hogy mindig ilyen titokzatos hangok szólalnak meg ezekben a védikus történetekben, és mindig olyan furcsa dolgokat mondanak, ilyen nagy jövendőléseket, látomásokat, és akkor ezt általában tudni kell, hogy ez vagy maga Isten, vagy maga Visnu szólal meg ilyenkor, vagy valamelyik nagyon nagyhatalmú félisten, vagy valamelyik nagy bölcs szól ilyen hangok keretében. Tehát most is volt egy hang, egy titokzatos hang, és akkor azt mondta, hogy vigyázz, Kamsa, hogy mit csinálsz, mert Devakinak a 8. fia fog téged megölni. Na, erre föl Kamsa nagyon-nagyon-nagyon megijedt, és mit csinált? Mit csinált? Azonnal meg akarta ölni a Devakit, mint egy jóféle démon, ugye? Mert ő is azok közé a démonok közé tartozott, akiktől meg akart szabadulni, ugye Búmi, és akik nagyon nagy terhet jelentettek számára. Tehát egyből fogta a kardját, és akarta levágni Devakinak a fejét, annak ellenére, hogy ugye a szeretett húga volt, de hát ez nem volt érdekes ebben a percben. Igen. De mivel Krisnának apukája Vasudev egy nagyon-nagyon okos ember volt, ezért ő megbékítette valahogy. Tehát valamilyen lélek jelenlétével és a nagyszerű filozófiai tudásával, meg egyáltalán megbékítette Kamszát, és odáig jutottak, hogy nem ölte meg. Viszont ennek az volt az ára, hogy Vasudev megígérte Kamszának, hogy ha gyerekük születik, azt azonnal oda viszi hozzá Kamszához. Tehát, hogy ne aggódjon, nem fogja megölni egyik gyerek sem, mert ő oda viszi a gyereket hozzá, ha gyerek születik. És akkor ez így is történt, hogy elengedte Devakit és Vasudevet, és aztán úgy éltek, még nem megszületett az első gyermekük.
कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर्मोक्तिकम् नासाग्रे वर्मोक्तिकम् करतले वेणुकरे कङ्कणम् कस्तूरे तिलकम् ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् कस्तूरी तिलकम् ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रेवर्मोक्तिकम्
वसुदेव, aki egy talpig becsületes ember volt, ksatria szintén, ugye? Hát, mit tett? Mit lehetett volna csinálni mást, vinnie kellett a gyereket, pontosan, hiszen a védikus kultúrában az ígéret az egy abszolút 100%-os elkötelezettség, tehát aki nem tartja meg az ígéretét, az olyan, mintha vége lenne az életének. Tehát azt utána nem veszik semmiben sem. Tehát mit lehetett mit tenni, vinni kellett a Kamszához a gyereket. És akkor Kamsza teljesen elolvadt attól, hogy hű, hát milyen jó fej ez a Vasudev, hogy megtartja az ígéretét. És akkor mondta, ó, persze, hát nagyon jó, hát nem lesz semmi baj, hát csak persze, hát nem, végül ez nem a 8. gyerek, ez még csak az első gyerek, ez biztos nem fog történni semmi. Igen ám, csak van ezekben a puránikus történetekben egy állandóan visszatérő szereplő, akit úgy hívnak, hogy Nárada Múni. Ő transzcendentális, ő egy nagyon nagy bölcs, egy transzcendentalista, aki arról nevezetes, hogy utazik a bolygók között, a térben, a bolygórendszerek között, és mindent tud, mindig mindenről mindent tud, és mindig Krisna kedvteléseinek az előmozdítója. És akkor ő is jött, és elkezdett egy kicsit kavarni, ahogy szokott, mert elmondta Kamszának, hogy jó, Kamsza, hogy ezt te most csináltad, de hát azért gondold végig ezt az egész dolgot, hogy valójában most nem csak Krisna jön egyedül, hanem az összes félisten is jön vele együtt, mindegyik megszületik sorba Krisna családjában, és hát ezek a gyerekek is mind már ilyen félistenek, és ugye tudjuk, hogy a félistenek és a démonok örök harcban vannak egymással. És akkor ugye Kamsza a démonok közé tartozott, tehát hogyha félistenek jönnek, akkor abból Kamsza nagyon jól tudhatta, hogy neki vége lesz előbb-utóbb. És akkor ettől nagyon megijedt a Kamsza, és akkor úgy döntött, hogy jó, akkor megöli a gyereket mégiscsak, és nem csak, hogy megölte a gyereket, hanem Vasudevet és Devakit börtönbe is vetette, és akkor, hogy állandó felügyelet legyenek, és ne tudjanak ugye csak úgy szabadon szülni gyerekeket, meg bármit. És aztán ezentúl az volt a menetrend, hogy az első sorba születtek a gyerekek, és akkor az első 6 gyereket az kamsza mind, amint megszületett, azonnal megölte őket. Ugye ez egy elég kemény sztorinak hangzik így, nem is nem az. Még nem, az történt, hogy 7-szerre is teherbe esett Dévaki. És akkor Krisnának van egy energiája, egy belső energiája, őt úgy hívnak, hogy jóga mája. Ez a jóga mája energia azt teszi, hogy elrendezi azokat a körülményeket, amik Krisna kedvteléseihez, vagy földi létezéséhez szükségesek, amik éppen annak megfelelőek, ahogy Krisna akar tevékenykedni abban a születésében, vagy az alatt abban az életében. És akkor Krisna megparancsolta jóga májának, hogy oké, most én azt akarom, hogy jöjjön velem a bátyám is, aki Balarám, akit úgy hívnak, hogy Balarám, és ő Krisnának a legelső inkarnációja, tehát Krisna után következő legfontosabb Isten forma. És ő azt mondta, hogy jó, ez a 7. inkarnáció Balarám, ő megszületett előbb, Dévaki méhében, de megvédendő őt Kamszától, játsszuk el, minthogyha Dévaki elvetélt volna a 7. fiával, vagy a 7. gyermekével, de valójában akkor ezt a magzatot helyezzük át Vasudév másik feleségének, második feleségének, Rohininek a méhébe, aki már ott lakott egy biztos területen, egy olyan területen, vagy egy olyan faluban, ahol Vasudév rokonai laktak, és biztonságban volt. Tehát akkor az történt, hogy a 7. terhesség, az ugye látszólag megszakadt, de valójában jóga mája áthelyezte ezt a magzatot Rohin, vagy Vasudév másik feleségének a méhébe, és ott meg is született, mint Balarám.
Tehát tulajdonképpen egyik anya méhből kikapták, és átrakták egy másikba.
Pontosan, pontosan. Na és aztán itt következett ugye a 8. gyermek, aki jóslat szerint meg fogja ölni Kamszát, és ez maga volt Krisna. És ez nagyon érdekes, azt írja a Purána, a Bhágavata Purána, ugye, ami Krisnának az egész inkarnációját, Krisnaként való életét elmeséli, hogy amint Krisna megjelent először Vasudévnak a szívében, és aztán Vasudév szívéből átkerült Dévaki szívébe, és onnan a méhébe, és majd megszületett, mint egy gyermek, hogy azonnal ragyogni kezdett Dévaki teste teljesen, hiszen az Istenség legfelsőbb személyiségét hordta magában.
Lehet akkor ez bukta is egyben.
Igen, mert nagyon gyanús volt is, nagyon gyanús is volt mindenkinek a dolog, hogy húha, mi lehet itt most.
Túlságosan ragyog.
Túlságosan ragyog itt. Meg hát amúgy is a 8. inkarnáció volt, hogy veszélyesnek nézett ki az egész helyzet. És aztán végül egy nem várt pillanatban meg is született Krisna, de nem Krisna formájában született meg, hanem 4-karú Visnu formájában. És akkor felmerül a kérdés, és ezt felteszi maga a Puránában is, felteszi a Puránát, a Bhágavata Puránát előadó, nem is, hogy előadó, hanem, hogy mondja, egyik főszereplője, hogy miért? Miért ebben a formában jelent meg Krisna? Miért egy inkarnációja, a Visnu inkarnációja formájában jelent meg? És akkor erre a Purána azt mondja, vagy hát nem Sukadev Goswami, ugye, aki elbeszélt ezt a Bhágavata Puránát, ő azt mondja, hogy azért, mert Vasudev és Dévaki, Krisna szülei nagyon féltek Kamszától, és nagyon féltették a gyereküket, és ezért, hogy bizonyítsa számunkra, hogy nem lesz semmi baj, hiszen ugye az Istenség legfelsőbb személyisége születik meg fiúkként, és az Istenség legfelsőbb személyiségét nem lehet bántani, tehát nincs az a hatalom, aki őt tudja bármi, aki neki bármilyen szempontból kárt tudna okozni. Ezért nyilvánította meg a 4-karú formáját, hiszen ezt a 4-karú Visnu formát mindenki úgy ismerte, mint az Istenség legfelsőbb személyiségét, még a 2-karú Krisna formát, aki úgy néz ki, bár egy gyönyörű és felülmúlhatatlanul szép forma, de hát 2-karú is ugyanúgy néz ki, mint bárki más, látszólag. Tehát arról nem feltétlenül nagyon nyilvánvaló, hogy ő maga az Istenség legfelsőbb személyisége. Ezért megnyilvánította magát 4-karú formájában, és akkor elmondta a szüleinek, hogy úgy született meg 4-karú formájában, és elmondta, hogy akkor én ki vagyok, és akkor meg is nyugodtak a szülei, de ők maguk kérték, hogy jó, akkor most vedd fel kérlek a hétköznapi emberi formádat, ami ugye valójában az eredeti istenség legfelsőbb személyisége, kétkarú formája, Krisna formája, csak azért, hogy az emberek, hogy elrejtsd magad, hogy nehogy itt meg ebből legyen probléma, hogy te vagy az istenség legfelsőbb személyisége, és itt a démonok egyből rátámadnak. Úgyhogy így történt, hogy Krisna megszületett a börtönben.
Hát ez nagyon izgalmasan hangzik, egészen elakadt a szavam szó szerint. De tulajdonképpen, amikor az ember beleveti magát ezekbe az ősi írásokba, rengeteg ilyen történet van, nem? Tehát, hogy én mindig úgy képzeltem a gyerekként, hogy azért mégiscsak ez a legtökéletesebb 1001 éjszaka meséi, vagy valami ilyesmi.
Ó, hát számtalan sztori van, és ráadásul ezek jó része hasonlít is más vallások mondaköré, nem mondom, mert ez nem jó kifejezés, hanem történet körében. Például az a történet is, hogy ugye, amikor Krisna megszületett, aztán mindenféle kalandos módokon az apja átvitte ugyanarra a helyre, ugyanarra a területre, ahol a másik felesége Balarámmal lakott, és akkor úgy nőtt fel Vasudevtól távol, védett környezetben. De ugye ezt Kamsa tudta, hogy megszületett, mert megtudta végül Kamsa, hogy megszületett a 8. gyerek, megszületett a 8. fiú, de azt nem tudja megölni, mert hogy eltűnt. Mert hogy valahol van, de ahol nem tudja, hogy hol. És akkor Kamsának ugye a démon barátai elkezdték keresni Krisnát, hogy hol lehet az a 8. fiú. És hát meg is találták, de persze akármilyen erős démont és akármilyen csalafinta vagy fondorlatos módon küldött oda, hogy Krisnát megölje, nem sikerült. De persze aztán volt egy olyan időszak is, amikor Krisna születése után közvetlenül, akkor Kamsa az összes környékbeli csecsemőt megölette ezekkel a démonaival, ugye, hogy biztosra akart menni, hogy nem tudja, hogy hol van Krisna, a 8. fiú, de hát akkor menjünk biztosra, akkor öljünk meg minden csecsemőt, aki abban az időszakban született. És ugye ez nagyon emlékeztet bennünket, mire is?
Ezt akartam mondani, ez a Jézus születését.
Pontosan, ez nagyon emlékeztet bennünket erre. Vagy még korábbra, ha visszamegyünk, van egy olyan inkarnációja Krisnának, aki megvédi az özönvíztől, vagyis úgymond a egész földet elárasztó víztől az összes élőlényt. Ez egy hal avatár, ugye, hal formájában. Ami mire emlékeztet bennünket? Melyik történetre?
Hát most, ha engem kérdezel, akkor egy kicsit ez a Noé-s történet.
Pontosan. És hogyha megnézzük, akkor ezek mind pontról pontra lehet hasonlítani, és látható, hogy ezek nagyon-nagyon-nagyon hasonló történetek.
De ha jól tudom, akkor tulajdonképpen a földi halálával kapcsolatban is van egy ilyen történet, amit más regékből ismerünk. Nem ez az a Achilleszi történet. Az nem ebből az időszakból van. Hát, hogy nem tudták sehogy se elpusztítani, csak az a Achilleszinán tulajdonképpen, nem?
Uh-huh. Igen. Végül pontosan nekem, ez is a görög mondakörben.
Igen. Egyértelmű, amit egy gyerekkorunktól úgy tudtuk, mint egy görög mondát, és tulajdonképpen a végén kiderül, hogy
hogy ennek is van védikus gyökere.
Igen, uh-huh. Van korábbi. Uh-huh.
Hát bármelyik kettelésről beszélhetünk még, ha akarod, amikor kicsi volt Krisna.
Nekünk még beleférne, úgyhogy én hallgatlak boldogan addig, amíg még van erről.
Talán az egyik legkedvesebb történet, amihez szintén nagyon sok ilyen esemény, vagy nagyon sok ünnep és rituálé csatlakozik utána, hogy Krisna, amikor olyan 4-5 éves lehetett, akkor állandóan az volt a nagyon rossz fiú volt. Nagyon rossz gyerek volt. Tehát ez híresen rossz gyerek volt Krisna. Állandóan minden csalafintaságon járt az esze. Állandóan vajat lopott, mert ugye ilyen tehénpásztor környezetben nőtt fel, tehát hatalmas tehéncsorda közepén, és ő már nagyon kicsi korától kezdve őrizte a mezőn, erdőn mezőn a bocikat. És akkor a többi tehénpásztor fiúval együtt játszottak naphosszat, és számtalan ilyen dolgot elkövettek, de még ezelőtt is, amikor még otthon volt az anyukájával, és nagyon kicsi gyerek volt, akkor is az volt a kedvelése, vagy az volt a szokása, hogy vajat lopott. Mert ugye a falusi asszonyok, akik ott éltek ebben a faluban, Vrindávanban, azoknak az volt a szokásuk, hogy hát ők vajat köpültek, és hát mindenféle tejterméket saját maguk csináltak. És Krisna megimádta ezeket a tejtermékeket, és akkor mindig nem csak otthon lopott vajat, hanem átment a szomszédba is, és ott is vajat lopott, sőt annyira szerette ezt a tevékenységet, hogy még a majmokat is ezzel szórakoztatta, még a majmokkal is megosztotta állandóan a vajat, amit ellopott. És aztán, amikor ez megtörtént, akkor, mint aki jól végezte a dolgát, összetörte az edényeket, amiket kiürített előtte. És akkor egyszer Jasoda mama ezt nagyon megelégelte. Jasoda mama, aki az anyukája, nevelő anyukája volt, ezt nagyon megelégelte, ezt a Krisnának ezt a rosszaságát, és úgy döntött, hogy akkor megkötözi Krisnát, hogy legalább egy percig nyugton maradjon. És hozzákötözte az mozsárhoz, a vajköpülő mozsárhoz. Hozzá akarta kötözni, jobban mondva, a vajköpülő mozsárhoz. De hát csak azt vette észre, hogy akármilyen hosszú kötelet vesz, két ujjnyi mindig hiányzik a kötélből. Tehát először megkötözte, hiányzott két ujjnyi. Fogott még kötelet, hozzákötözte a végéhez, még akkor se tudta megkötni, még akkor is hiányzott két ujjnyi. És ezt addig csinálta, amíg iszonyan bele nem fáradt, és még nem tudta megkötözni Krisnát. És aztán Krisna ugye lévén az Istenség legfelsőbb személyisége, aki nagyon szereti a baktáit, főleg az anyukáját, megkegyelmezett a mamáján, és megengedte, hogy megkötözze, és aztán megkötözte az anyukája is, és ez egy olyan kettelés, ez az úgynevezett damodár forma, amikor Krisnát megkötözi az anyukája hasánál fogva a mozsárhoz, és akkor van egy hónap ősszel, ez általában a október-november környékén van, ez Indiában, ahol Krisna született, Vrindávanban a legszebb hónap, az Kartik hónapnak hívják, és ilyenkor mindig erre emlékezünk, mindig erre a kedvtelésre emlékezünk, és Krisnának erre a formájára emlékezünk, és olyan formában, hogy esténként lámpát gyújtunk, és akkor ennek a formának, murti formának, akit felállítunk az oltáron szoborformaként, ennek ajánljuk fel ezeket a lámpákat. És elénekelünk egy dalt, ami ezt a kedvtelést mondja el.
Nekem egy borzasztó nagy élmény volt picit belelátni ebbe a kultúrába, és érteni például a gyerekekkel kapcsolatban ezt a rosszaságot, hogy európaiként ugye mi azt mondjuk, hogy a gyerek legyen jól nevelt, üljön le, álljon föl, és közben Indiában meg nem, tehát tényleg konkrétan, hogyha egy gyerek rossz, akkor nyugodtak, akkor lesznek békések, és idő kellett hozzá, míg megértettem, hogy mi köze van ennek az egészséges életmódhoz és a felnőtté váláshoz, de hogy tényleg van benne valami, hogy a felszabadult és önfeled gyerekből, abból tényleg olyan, mint hogyha könnyebben válna egészséges teljes személy, mint akit túlkorlátoznak, vagy lehet túlkorlátozni. Ez mondjuk biztos, hogy személyes megvalósításom a Krisna tudatban, hogy ezt megértettem.
Hát a védikus nevelési elvek szerint 5 éves korig a gyerekkel úgy bánnak, mint egy kis királyfival. Tehát gyakorlatilag mindent megengednek nekik, ami nem ütközik durván a legfontosabb viselkedési szabályokba. Tehát nem lehet erőszakos a gyerek, meg nem követhet el durva kihágásokat sem 5 éves koráig, de akkor eszik, amikor akar, akkor fekszik, amikor akar, akkor alszik, amikor akar. Tehát mindent akkor csinál, amikor ő akar, és akkor oda megy, ahova akar, persze mondom a meghatározott keretek között. És tényleg mindenhol úgy fogadják, mintha ő lenne itt a világ közepe. És akkor ez egy kellőképpen megalapozza egy embernek az önbizalmát egész életére. Tehát Indiában igazából ezt a mai napig tartják, ezt a nevelési elvet, és nem nagyon találkozni önbizalom hiányos emberekkel, még a legalsóbb néprétegekben sem. Mert a gyerekek, azok folyamatosan együtt vannak a szüleikkel, apjukkal, anyjukkal, és így bánnak velük, mind a mai napig.
Igen, és igazából az a vicc, hogyha valaki próbált meg gyereket nevelni, akkor rájön, hogy körülbelül ez az idő, amíg persze próbálkozhatunk, de túl sok értelme nincs is. Tehát ennek a túlzott, megmagyarázom, hogy mit kell csinálni, és túl fegyelmezem, nem működik, hát nem érti a gyerek tulajdonképpen, tényleg csak. Ezt is egy baktától hallottam egyszer, hogy ugye, hogy lehet tanítani egy gyereket, hát példamutatása. És én nekem ez is működött, tehát hogyha a gyereket békén hagyjuk, és próbálunk jó példát mutatni, akkor hamarabb lesz belőle egy normális ember. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket a szép történeteket elhoztad nekünk egy ilyen fantasztikus napra. Még az lenne a kérdésem, hogy így utólag üzennél ezen a rendkívüli, hát mégiscsak Isten születésnapjáról beszélünk, rendkívüli ünnep kapcsán valamit a hallgatóknak.
Én azt üzenném, hogy, próbáljanak meg belegondolni abba, hogy Isten formája, Isten személyes formája az mennyire sok mindent meghatározhat az életünkben. Tehát mennyire fontos lehet, és mennyire könnyebb Istent szeretni, mert ugye a mi vallásunk szerint az Isten szeretet az a lényeg, Isten szeretet elérése a lényeg, és mennyivel könnyebb Istent szeretni, sőt, hogyha jól belegondolunk, igazából nem is lehet másképp szeretni Istent, csak akkor, hogyha tudjuk, hogy ő egy személy, mert csak személyt lehet szeretni. Tehát csak valakit, aki létezik, aki tulajdonságokkal bír, aki él, aki vonzó, azt lehet szeretni. Tehát, hogy az Isten szeretet elérése az nélkülözhetetlen ahhoz, hogy Istenség legfelsőbb személyiség, Istenséget, az Istent, mint személyiséget képzeljük el, és ugye Isten valóban az örök és eredeti formájában egy személy, mégpedig Krisna, és ez a Krisna név pedig azt jelenti, hogy mindenkit vonzó. Tehát Krisna azt jelenti, hogy mindenkit vonzó, és ez a mindenki, ez valóban mindenkit jelent, nem csak az embereket, nem csak az indiaiakat, hanem az állatokat, a növényeket, a halakat, a bugarakat, tehát minden élő lényt vonz Krisna, és hogyha ezt utána néznénk a puránákban, látnánk is erre mindenféle történeteket, hogy ő valóban mindenkit vonzó.
Én pedig azt kívánom így, mint a műsor vezetője, hogy ha rá módunk, akkor olvassunk, vagy hallgassunk ilyen szép történeteket, mert azt hiszem, hogy mindannyiunk épülésére szolgálhat. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltál velem a stúdióban. Hare Krishna mindenkinek, és két hét múlva újra itt a Górangával.
Hare Krishna, köszönöm szépen.
Kellemes délután mindenkinek.